Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában a vendégem Baksai József kurátor, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Üdvözlöm, József!
Üdvözlöm a hallgatókat is!
Igen, és a beszélgetésünk témája egy nagyon-nagyon nagy évű kiállítás, amelynek az a címe, hogy nem helyettesíthető tárgyak, harmadik képzőművészeti nemzeti szalon 2025, és a rendezés helye a Műcsarnok, az MMA közreműködésével. 2005. május 23 és szeptember 28 között látható ez a hatalmas kiállítás. Rengeteg mű. Tehát, hogyha itt csak a listát nézem, hogy milyen nagyon-nagyon sok művész van, több mint 200, és hány mű, akkor ez látszik, hogy ez valami elképesztő munka lehetett, József.
Így van, nagyon nagy munka volt, legfőképpen azért, hogy ahhoz, hogy ez egy teljes áttekintést adjon az ország és a magyar nyelvterületeken élő művészekről, ahhoz hát minimum egy 600 művészt kellett volna kiállítanunk, de hát ez sajnos nem volt rá lehetőség. Nehéz volt ez a válogatás, de hát mindenképpen már az egésznek összehozása is nehéz volt. Hát én választottam magam mellé társkurátornak a Verebes György, szintén akadémikust, és Kálai Katalin, aki egy író kritikus, az Újírás online főszerkesztője, ő volt a művészeti tanácsadónk. A tárla címe az egy közös dolog volt.
Elég furán hangzik így magyarul.
Non-fungible tokens, ami azt jelenti, hogy a kriptovilágból kölcsönzött kifejezés. Egy olyan virtuális tárgyat jelent, amelyet tulajdonképpen egy egyedi digitális azonosítóval látnak el, és innentől ezek a digitális művek korlátozás nélkül sokszorosíthatók.
Tehát és egyébként miért ezt a címet adták neki?
Azért, olyan... mert a tárgyasult mű a megismételhetetlenségével szemben ez a kifejezés nem helyettesítő tárgyak, tehát nem digitális tárgyak. Ez majd a termeknek a beosztása, tehát a műveket én hívószavak mentén rendeződő tematikák szerint oldottuk meg, tehát volt nekünk 6 termünk, minden teremnek van egy hívószava, egy címe. És innentől ezzel a tulajdonképpeni hihetetlen digitális fejlődéssel szemben, amit én is tapasztalok, még többi 4 évtized, de oktató, meg tanító ember, hogy egyre nagyobb az igény a tárgyas megfogalmazásra. Tehát annyira elszaladt mellettünk ez a digitális világ, hogy például mi aggódtunk az oktatásnál, hogy kevesebb lesz a jelentkezés, mindenki elmegy digitális fényképekkel fog foglalkozni, mert egyre több a jelentkező ezekre az iskolákra. Példát mondok, hogy a nagyobb fényképező cégek, melyek a cég újra elkezdte gyártani az analóg fényképezőgépeit, a filmeseket, és újra elkezdték a filmeket gyártani, mert igény van rá, mert annyira elszaladt ez a digitális világ, és annyira követhetetlen, hogy egyre nagyobb igény lett erre. Most innentől az összes terem így lett kialakítva, ami ezt a kétkedést, ezt az állandó keresést próbálja megmutatni.
Vagy a reakciót, erre az egész igen, jelenségre, úgy érzem a címet. Akkor
így van, és ez a kiállítás van levehető. Tehát már mondjuk is végig sorolnám a termeket, ha jó. Sorba megyünk a termeken, és úgy jutunk el a legvégére. Tehát az első terem az a kétkedés csendje. Ez a teremnek a címe, ami tulajdonképpen egy arról szól ez a kétkedés, hogy az egész művészet történetben mindig kétkedtünk a éppen alkotói időszakunkon, és állandó múltba visszanézés volt, állandó a régi és új ütköztetése, a régi és új határán alkottak az emberek. És ez a napi létezés, az önmagunk művészetében való kétkedés, az egész környezetünkbe való kétkedés. Egy mindenkább önmagára, a művészetére is ráismer az ember ebben a látvány mögött gondolatiságba.
Esetleg az igen? Merül fel kérdésként, hogy van-e egyáltalán létjogosultság a művészetnek hagyományos értelembe véve?
Nem hiszem, inkább én mondom, hogy inkább arról szól, hogy amióta egy kicsit szabadabbá vált, tehát van egy egyedi alkotás, nem megrendelésre csinálják a művészek, azóta ez a keresgélés és kétkedés állandóan ott van. Tehát ez a visszamehetünk akár az őskorba is, ahol Önár szerint a rémült ősember azért festette a teraf barlang falát, hogy megnyitassa magát. Tehát ezt mondom, hogy ez már az őskorig is visszamehet, vagy akárhova visszamehetünk. Tehát rengeteg ilyen a 20. század közepétől a 60-as, 70-es évektől hihetetlen sok ilyen új irányzat indult el, ami mind arról szólt, hogy valami keresés volt, valami váltás, valami olyan, amivel önmagát és a körülötte levő társadalmat is lett áll a művész.
Esetleg egy-két alkotást ki tudunk emelni, amik igazán emblematikusan megjelenítik a Kétkedés csendje címet.
Hát például Dorogi Jánosnak, akkor a Barabás Mártonnak van egy teljesen új próbálkozás, ahol a tipográfiát is beviszi a munkába. Ahogy átcsúszik a realista és a kicsit realista elszakadó, és akkor természetesen a minimál ártot is kiállítottunk, az is egy keresés. Abból két művet emelnék ki, a Gál Andrást meg az Erdélyi Gábort. És arra egy nagyon szép átvezetés, ami a figuratív és a minimál ártnak egy ilyen közös kapcsolata a Horváth Dánielnek, a Képzőművészeti Egyetemnek egyik festőtanárának a képe, ami átvezeti ezeket egészen a minimálba.
Hát igen, Gál András ezt például teljesen monokrom festményeket készít.
Így van. Hát és az Erdély Gábor is.
És ő is, igen.
Erdély Gábornak is. Igen, ő is így játszik az eltolásokkal, meg a képszélekkel, de minden mellett nagyon monokrom. Tehát ez egy szép átvezetés, majd, hogyha megnézik a kiállítást, tehát van egy menete az egésznek, hogy balról elindul. Tehát egy koncept, mert munkával az Iski Kocsis Tibornak egy ilyen konceptuálisabb fa ábrázolása van, és onnan lehet menni végig. És onnan átmegyünk a másik terembe, aminek az a cím, hogy gesztus vagy kiáltás. Itt mindenképpen arról szól, hogy amikor innen tovább léptünk ebből a kétkedésből, akkor az anyagra formált gesztus az nagyon fontos. Tehát az, hogy tulajdonképpen a gesztus festészet az a, hát hova hasonlítsam, tehát olyan, mint a tasiszta festészet, vagy a dada, amikor mindent a saját belső világát próbálja a felszínre hozni. Tehát egy materializált dolog, amikor hát ezt aki alkot, azt tudja csak, hogy amikor gesztussal próbál az ember felvinni munkákat, akkor mindenképpen az anyaggal is játszik, és nem feltétlenül mindenképpen el akar rugaszkodni a kötöttségektől. Mint a tasizmus, az aktus fontos, hogy csak oda csapja, és akkor természetesen azt irányítja, hogy hova menjen, meg hol legyen ez a gesztus, hogy kifejezőbb, és hogy ez az a festészet, ami szintén rombol, épít, komponál, dekomponál. És akkor amikor úgy érzi, hogy valami létrejött, akkor adja abba.
Itt ilyen nevek szerepelnek, jó, például, hogy Bernát András, Cseke Szilárd, Csurka Eszter például, és most csak így tényleg van, kiemeltem így egy párat a rengeteg név
között. Ezek a nevek, hát a Csurka Eszternek ez a szobra szerepel, ami tulajdonképpen egy víz, úgy emlékszem, hogy úgy csinálja, hogy vízből öntött ki azt, és akkor annak a önmaga által kialakult határa. Vagy a Bánki Ágostnak ezek a kézzel festett nagy képei. Vagy a Deli Ágnesnek ez az óriás fa installációja. Fúz Gyurinak van egy nagyon szép gesztusos oltár. Tehát ez tulajdonképpen ez volt az egyik olyan terem, ahol elég könnyű volt találni hozzá műveket, és elég jól tudtunk haladni.
És a következő a harmadik.
Igen, az Érző Lények Háza. Az Érző Lények Háza megint egy érdekes dolog végül is, mert hogy ez arról szólna, hogy mindannyiunk, az egész életünket körbeveszik ezek az ember és állati kapcsolatok, az egymásnak való kiszolgáltatottság. Tulajdonképpen egy vagy önként vállaljuk, vagy ránk van terhelve egy szimbiózis, amit velük kell élnünk. És akkor természetesen ebben benne van az is, hogy hát a jövőkép, hogy mennyire tudunk, majd a jövőkép a legutolsó terem, hogy innen is mennyire kényszerű vagy önként vállalt ez a kapcsolat. Tehát itt most már tulajdonképpen még be lehet venni a növényeket is, mert hogy az is benne van a szimbiózisunkban.
Tehát ember, egy kicsit állat, az elidegenedés a természettől azáltal, hogy átveszi az uralmat a digitális világ.
És akkor ráadásul ez az állandó kétség, hogy most akinek van állat, ennek a macska, kutya, minden van, hogy ugyanan érző lények, és ugyanúgy érzik a bántást, a fájdalmat, a kapcsolatot, a szeretetet, a közelséget. Úgyhogy ez egy nagyon szép terem abból a szempontból, hogy szint, az egyik, hát most nem lehet ilyet, nem szabad ilyet kimondani, hogy kedvenc termünk, de nagyon jó volt rendezni ezt a termet. Mm. Ebből kifolyólag, hogy úgy a szobroknál, mint a munkáknál, ez nagyon könnyű volt ráismerni ezeket. Hát a fogadó kép az a Földi Péternek egy elég szép nagy kép, azt hiszem két és fél méter, de lehet, hogy nagyobb. Ahol állat és emberi figurák is felelhetők a képen, és mellette egy óriási kör, ami szerintem a mikrokozmosz, makrokozmosz és az állandó világméretű megnyilvánulásunk található benne az ő sajátos, hihetetlen egyedi stílusában, ami nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon tetszetős. De hát megint itt egy csomó nevet, de nem baj.
Rabocki, Judit van itt például, akkor Kotormánában.
Ez nagyon érdekes volt, igen, hogy ez a tulajdonképpen ketté szakított test, tehát ilyen figura, és egy lebegő szövegen van. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, igen, ez az érzőlények háza, és akkor az érzőlények házából tovább kéne mennünk nekünk.
A létezés struktúrájába.
Létezés struktúrába, mert balra megyünk, mondjuk az érzőlények házából a végtelen keresésbe jutunk, de a sorrend az úgy lenne, hogy a létezés struktúrája, ami szintén, hát itt inkább ilyen konstruktívabb munkák vannak. Tehát itt arról szól az egész, hogyha valaki alkotó tevékenységben eddig jut el, akkor hol tudja megtalálni a szerkezetét, a belső szerkezetét, a belső misztériumet, akár tárgyaknak, akár figuráknak. Most ez megint vissza szól arra, hogy tulajdonképpen a 20. század közepétől hihetetlen sok művészeti irányzat volt, ami új irányzat volt, és ami mai napig is megvan, mert most a harmadik évezredben még mindig ott tartunk a 21. században, hogy hihetetlen eklektikus a képzőművészet is, meg az irodalom is.
Hál' Istennek.
Tehát nagyon nagy eklektikus van, minden van. Minden van, tehát ebben a létezés struktúrájában megtaláljuk a hard edge-et, ami egy 60-as évek, akkor a konstruktivizmust, akkor a... Tehát én azért mondom, hogy ez annyira átfogó ez a 21. század, meg a 20. század második felétől, hogy tulajdonképpen minden jó, minden megtalálta, és ezt a kifejezési formát megtalálja az ember.
Igen, olyan érdekes
megtalálja
nevek.
A vágyos struktúrát, például ez a struktúra nagyon fontos abban, hogy úgy mondtam, hogy keresgéli az ember, hogy tudná a szerkezetét, a világ szerkezetét meghatározni, vagy a őt befolyásoló, őt érzékenyen befolyásoló környezet, hogy tudnám lestrukturalizálni, vagy hogy mondjam szebben.
Például Bullás József szerepel ebbe a teremben, vagy Horváth Lóci Judit, vagy Losonci István, Macon Ákos, érdekes Gábor Áron.
Gábor Áron, Farkas Ádám, Aknai, úgyhogy úgyhogy ez egy nagyon szép terem ebből a szempontból, hogy ez ilyen tisztaságot is ad. A Robert Péternek pont a terem közepén van egy hihetetlen ilyen, tulajdonképpen ilyen kozmosz-szerű képe, és ebben nagyon szépen reflektál az előtt elő Farkas Ádám, vagy Csurgai van, vagy van a Szőcs Miklós Tui,
Robert Péter.
Igen. Azt mondom, hogy most ez megint egy nagyon szépen összét, és egy tulajdonképpen, hogy átjöttünk az előző termekből, egy kicsit lenyugtat, egy kicsit letisztítja a dolgokat. Úgyhogy, és akkor innen jönne a végtelen keresés, az a középső terem tulajdonképpen. Tehát itt most az apszisról beszélünk. Igen. Ahogy átjutottunk a három középső termen, ott van egy fal, ami a Földi Péter munkája van, és mögötte is van egy ilyen épített fal, és utána jutunk be ebbe a végtelen keresés című terembe, de hát a sorrend az úgy lenne, hogy először a struktúra, és utána lenne a végtelen keresés, ami szintén ez a megújításról szólna, hogy állandóan keressük a változásokat, a magunkban levő változást, a jelenkor által befolyásolt érzékeinket, hogy tudjuk kifejezni, hogy tudnánk megnyitni a pszichénket, hogyan tudjuk elfogadni ezt a valóságot, ami tulajdonképpen egy hihetetlen, ami most a digitális világban történik, és mennyire nyomul ránk ez a hihetetlen univerzum, amit keletkezik el az igaz világot. Így van. Be tudjuk-e vállalni ezt a keresést?
És Volszky András.
Megfelelő megoldást. Uh-huh. Igen, megfelelő találni rá. Úgyhogy ez igen, ez megint egy, de mondom, hogy úgy lett kitalálva, meg úgy válogattuk az egészet, érthető legyen, érthetőek legyenek ezek a hívószavak. Tehát ezek a hívószavak mentén próbáltunk megrendezni a tematikák szerint az egész kiállítást.
És a záró terem pedig a Jövőkép című terem.
Igen, a Jövőkép az meg arról szólna, hogy hát elég ijesztő a jövőképünk. Uh-huh. Mindenképpen egy ijesztő dolog, hogy fenntartható-e a lét még, hogy van-e a jövőnek még lehetősége, vagy ugye tudjuk, amit az elején beszéltünk, ez a nagyváros, akkor ez a halálra ítélt természet, a technika elszállta annyira, hogy ezek a kérdések azért nagyon fontosak lennének, hogy van-e lehetőség ezt megőrizni, és megőrizni abban, hogy tovább tudjunk lépni ebből az egészből. És akkor így aztán ez egy nagyon szép terem, a Menassági Péterrel, a Péter Ágnessel, ezek ilyen nagy installációk, Koroknai Zsolt, és akkor a legvégére raktunk egy olyan képet, a Váradi Róbertnek egy érdekes képet, ahol csak tipográfiai ilyen feliratok vannak, és az a lényeg, hogy az van fel, hogy semmi, ami van. Tehát ezzel fejezném be az egész kiállítást.
Hát ez nagyon érdekes, és borzasztó átfogó ez a kiállítás, borzasztó, nagyon-nagyon jó átfogó ez a kiállítás egyébként, és szerintem, aki elmegy megnézni, aki ezt gondolom, ez már csak lebeszélgetni a művészekkel, és egyáltalán a képek logisztikája, vagy a kiállítás logisztikája rettenetesen komplikált lehet, nemhogy még hozzá kitalálni ezt a izgalmas filozófiát.
Hát, megrendezése volt egyszerű ekkora mennyiségű munkát. Lesznek tárlatvezetések, uh-huh. lesznek programok, tehát lesz színházi program, például a Múzeumok éjszakáján, ahol a Szakonyi Károlynak a Rendes című darabját fogják eladni. A Szakonyi is szerepel a darabba 93 évesen. Uh-huh. Ő lesz a narrátor. És a Horváth Péter és a Szabó Gabi a felesége fogják előadni, ez egy két szereplős darab, és a narrátor. Tehát ilyenek is lesznek a koncert, zene, de a tárlatvezetések azok lesznek, hát most ugye júniusban még van tárlatvezetés, nyár az egy kicsit olyan szezon, hogy a műcsarnok szerint is nem érdemes július-augusztusban, és szeptemberben megint beindul egy tárprogram.
És egyébként hol tájékozódhatunk ezekről a programokról?
Hát a műcsarnok oldalán feltétlenül, de a műcsarnoknak van Facebook oldala is, meg honlapja is, meg mindene van. Tehát a műcsarnok oldalán mindenképpen, és szerintem a Facebook az hozni fogja.
Szuper. Hát köszönjük szépen.
Nagyon szívesen, és hát elnézést, hogy nem személyesen, jobb lett volna.
Majd legközelebb. Köszönöm szépen a beszélgetést. Elnézést, hogy így hirtelen kell berekeszteni, de már nagyon-nagyon túlhaladtunk a műsoridőnkön. Baksai József kurátorral beszélgettem, az MMA rendes tagjával, aki Verebes Györggyel közösen, a másik kurátorral közösen rendezte a Nem helyettesíthető tárgyak című kiállítást, ami alcímen 3. képzőművészeti nemzeti szalon 2025 néven fut, amely a Műcsarnokban látható 2025. május 23-ától szeptember 28-áig. Köszönöm, József, a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A műsort pedig vasárnap 15:35-kor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kerepen Kata volt.